Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. A stúdióban szokás szerint velünk van Tóth György, a Mediátor PR vezetője.
Szervusz Viktor, üdvözlöm a hallgatókat.
És itt van Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája is.
Köszöntök mindenkit.
A fő témánk ma a TikTok hatás lesz, amely Európában is érzékelhető, vagy nem. Az amerikai időszakos betiltásnak milyen következményei lehetnek? Prezenszky Alex, a Mediátor média igazgatója fog válaszolni a kérdéseinkre. A híreink között beszélünk a Cadbury új csomagolásáról, amely a láthatatlan munkát végzőkre irányítja a figyelmet. Szó lesz egy óriás plakát kampányról, amely semmilyen termékhez nem köthető, ellenben Weiler Péter képzőművész saját projektjéről van szó. A spot szemlében beszélünk a Nissan új reklámfilmjeiről, amelyben Gangsta Zoli és Tóth András szerepel. Beszélünk az IKEA új kampányáról, amely 10 éves mémeket idéz meg, és amivel kezdjük, az a Stadalax új reklámspotja, amelyben egy barna mackó a BR rendszerünk főszereplője, vagy lakója, vagy...
Hát legalábbis egy kis mozgékony, vagy kevésbé mozgékony szereplője a bélrendszerünknek. Gyakorlatilag ez egy nagyon egyszerű dologról beszélünk, ugye a kb. Minden gyógyszernél a hatásmechanizmus szokták a spotokban egy úgynevezett demóval demonstrálni, amikor kis buborékok különböző testrészeket átjárnak, és a pirosból kékre váltó foltok jelentik azt, hogy elmúlt a fájdalom.
Meg ilyen tudományos szokott lenni legtöbbször.
Igen.
Meg valami nagyon idegen szót, bifidus ezenzis, vagy valamit odaraknak.
Meg még ilyen kis feliratok is hozzájuk vannak itt csatolva, hogy így mennek, tehát teljesen.
És ezt szoktuk meg.
Vannak azért erre példák, amikor egy gyógyszermárka ettől az eszköztől így megszabadul, de nem túl gyakori, úgyhogy minden egyes alternatív demo megoldásnak mi nagyon-nagyon tudunk örülni, és ez a barna medve, mint a szorulás és a szorulásnak a megoldása szerintem egy csodálatosan találó megfejtés arra problémára, hogy hogyan magyarázzuk el, hogy a Stadalax gyógyszer mit csinál.
Kérdés, hogy mennyire volt ez a szándékos áthallásosság a köznyelvben, ismert fogalmakból,
hogyan
ment ez keresztül. Inkább nem ez a kérdés, hogy hogyan ment ez át mondjuk az ügynökségtől át az ügyfélen. Tehát, hogy szerintem ez egy eléggé nagyon jól eltalált hasonlat, nagyon jól eltalált vizualizáció, de bátornak hát, is mondhatjuk.
Mindenki érti. Igen.
És erre szerintem mindenki fog is emlékezni, és ez tényleg így igazából ennyi kellett, és még úgy is, hogy azért röccen a dolog, tehát, hogy a forgatott anyagvilága nincs annyira egybe ezzel a barna medvés rajzolt világgal. Így is, azért ez egy emlékezetes reklám lesz.
Kedves hallgatók, ki emlékszik a Mannequin Challenge-re, a Harlem Shake-re, és az ehhez hasonló mindenféle internetes mémre, azért ezek már 10 éves sztorik. De gyorsan repül az idő cserébe, ezeket vette most elő az IKEA, ugyanis az új spotjaiban a hűség programot promotálja.
Ráadásul egy jól megkésett hűség programot, hiszen az IKEA is azok közé a szolgáltatók, márkák közé tartozik, akik ugye eleddig nem tették lehetővé a hűségpontgyűjtést az applikációjukban, vagy kvázi a family kárgyukkal, és ezt egy nagyon örülékos módon csapták most le.
Ugyanis azt csinálták, hogy 10 évúes mémeket forgattak újra, de kvázi újként, mint hogyha így ők találták volna ki. Tehát, hogy semmilyen jelzés nincs a spotban, hogy és emlékezzünk vissza, vagy hogy 10 évvel ezelőtt, hogy semmilyen jelzés nincsen. Ha nem ismered a mémet, akkor így azt hiszed, hogy ez most valami új dolog, vagy valamilyen trendet próbál az IKEA csinálni. De szerencsére olyan mémeket választottak, amiket így azért sokan ismernek, és szerettek is szerintem talán annak idején. És ez egy nagyon-nagyon klassz, önironikus és vicces lépés ez az IKEA részére, hogy igen, elkéstünk a hűségprogrammal, igen, ezek a mémek, ezekkel is elkéstünk, hogy mi csak most csinálunk ezekből a mémekből egy IKEA-s mémeskedést.
De hát ez a jobb későn, mint soha, talán valami ilyesmi is így elhangzik ezekben, hogy akkor végén ezeknek a felütésként, szerintem ez 100%.
És ha megfigyeltétek egyébként a videóknak a minősége is ugyanolyan, mint 10 évvel ezelőtt, amilyen minőségű videókat lehetett látni az online térben.
De biztos a hűségprogram az rendkívül modern.
Ja igen, nem kell, hogy összefüggés legyen a kettő között. Menjünk az utolsó spotra. Gangsta Zoli és Tóth András főszereplésével újabb spotok készültek a Nissan jóvoltából. Itt az egyik új modellt megszemélyesíti mind a két szereplő.
Nagyon érdekes az egész platform. Elkezdődött ugye azzal, hogy Gangsta nagyon sokat szerepelt a Nissan spotokban, de ott még igazából magas stílusára formálva mondott el sales üzeneteket. Itt már ez az egész dolog kezd így platformosodni, meg így egy ilyen magasabb szintre emelődni, ugyanis a Zoli is úgy beszél, mint hogyha az autó bőrébe bújna, és az autó beszélne magáról a Zoli stílusában. Stól egy másik stílust, az eleganciát, és nem a nyers erőt, hanem egy ilyen kifinomultságot próbál megszemélyesíteni, és úgy beszélni ugyanarról az autóról. Hát van egy elegáns, meg egy erőteljes vonal, és miközben, amit elmondanak, az ugyanarról az autóról szól. És maga a kampány honlapja is, a Nissan éve, az is egy ilyen ketté osztott, hogy akkor vannak az erős modellek, vannak az elegáns modellek, az egyik színész arcával, a másik színész arcával, és az egy poén, hogy kb. Mindig ugyanazokhoz a modellekhez jutunk. Én örülök ennek az evolúciónak, hogy a Nissan ráharapott arra, hogy ezekkel a helyi arcokkal, helyi színészekkel mit lehet kihozni a márka kommunikációból, és nem csak a aktuális sales promó szintjén tartotta meg őket.
Az is fontos, hogy általában azt szoktuk látni, hogy egy valaki is, itt elég sok autós márkáról is beszéltünk már az elmúlt egy-két évben is, hogy láss például Suzuki, hogy egy karakter, egy színész kapcsolódik mondjuk a márkához, tehát itt az, hogy itt ezt így lebontották és hagyták ezt két külön dimenzióban megjelenni, ez szerintem egy jó megoldás.
Menjünk tovább egy óriás plakát kampányra, amely semmilyen terméket nem képvisel, semmilyen terméket nem promótál, ezt pedig Weller Péter képzőművész mesterséges intelligenciát kérdőre vonó kampánya, amelyben felteszi azt a kérdést is, hogy hogy lehet, hogy az emberiség odáig jutott, hogy a kommunikációban használja az AI-t.
Mini óriás plakát kampányról van szó, tehát hogy 5-6, 4-5 plakát helyről és 4-5 különböző óriás plakátról.
Drágák ezek a helyek azért.
Persze, tehát hogy ez egy egyértelmű, hogy azért itt ez át lett gondolva, és így tudatosan választotta Weller Péter az óriás plakátot, mint formátumot, hogy ott így nagyon ordító azt kitenni, amikor segítségünt kérünk az AI-tól egy olyan helyzetben, amiben így azt akarjuk, hogy maradjon titokban az, hogy az AI segített egy adott feladat megoldásában, például abban, hogy hogyan lehet egy szakítós üzenetet megírni, és ugye ez van...
Vagy egy születésnapi köszöntést.
Igen, de mondjuk itt a plakátválasztás szerintem azért is fontos, mert azért ez egy már nálunk is elkezdődött szerintem talán egy-két hete ez a találgatás, hogy mikor az első egy plakátot meglátta valaki, befotózta, beküldte valami csoportba, hogy ez mi lehet. Tehát itt azért ez a talking about
factor. Amit felmondó levél volt, egy egy necces téma, amit illene személyesen megírni, és nem pedig az AI-jal megíratni azt a felmondó levelet, amit egy kolléga kap.
Na de akkor szerintetek mi van emögött, vagy mit vitt át helyesen a művész ezzel a projekttel, vagy milyen üzenetet sikerült ezzel megjelenítenie?
Szerintem nagyon jól benne van az, hogy hol van az, amikor így nagyon-nagyon zavar, hogyha valami nem személyes, és valaki nem teszi bele az erőfeszítést abba, hogy ő maga mondjon nekem valamit.
Veletek történt ilyen az elmúlt időszakban?
Én láttam egyszer egy ilyet.
Velem megtörtént karácsonykor, egy karácsonyi üdvözlet. Hosszú volt. 1 perc és 1 perc 20 másodperc között leesett, hogy miről van szó.
Nagyon izgalmas lesz, hogy megbélyegzi ezt a kényelmeskedést ez a kampány, meg mennyire bélyegzi meg. Szeretnénk, hogy Weller Péter jöjjön majd hozzánk a Rebriefbe, ez még a jövő zenéje, de reméljük, hogy egy-két adáson belül vele beszélhetjük meg ezeket a kérdéseket.
A Cadbury csokoládé új csomagolása a láthatatlan munkát végzőkre irányítja a figyelmet. A csomagoláson a tervezők bejelölték, hogyan kell a csokit igazságosan elosztani.
Igen, és az nem azt jelenti, hogy akkor így a csomagoláson így szabályosan be vannak húzkodva a vonalak, hogy 3 kocka neki, 3 kocka neki, 3 kocka. Nem, pont, hogy nem, hanem így például sok kocka annak, aki az előfizetést fizeti, kevés kocka annak, aki jött filmet nézni, vagy sok kocka annak, aki megvette a repülőjegyeket, kevesebb kocka annak, aki a szállodát lefoglalta, és egy kevés-kevés kocka legkevesebb annak, aki csak úgy elment nyaralni.
Azért örülök annak, hogy ez most bekerült adásba, bár nem tudom egyébként, hogy ez valószínűleg az angol piacon lesz ez a csomagolás, vagy van ez a csomagolás, nem tudom, hogy a hozzánk eljutó Cadbury csokikból láttunk már olyat, amikor nem jutott el hozzánk. Ugye ez a cég egyébként rendszeresen használja a csomagolását arra, hogy különféle akár vicces, akár komoly társadalmi üzeneteket osszon meg. Nekem ebben azt tetszik egyébként, hogy ez a láthatatlan munka, ez egy komoly társadalmi kérdés, vagy akár politikai kérdés is tud lenni. Például ugye fölmerül az, hogy a háztartásbeliség, a nők által végzett, a családfenntartói és egyéb munkák, azok hogyan jelennek meg, de hogy ez a kampány az abszolút nem izzadságszagúan fogta meg, hanem egy ilyen teljesen közérthetően irányítja rá a figyelmet erre a jelenségre.
Hát, mert a központi gondolata az igazságosság, és az igazságosság átjárja azt is, amikor így azt nézzük, hogy kivégez láthatatlan munkát, el van-e ismerve, de gyakorlatilag ott is szembesülünk az igazságossággal, akkor van egy tábla csokink, és azt akarjuk szétosztani.
Prezenszky Alexzel folytatjuk a műsort.
Rebrief.
A TikTok hányattatása a témánk. Miért kell Európában arra figyelni, hogy mi történik a TikTokkal Amerikában? Egyáltalán komolyan lehet-e venni azt, hogy ilyen határidőket szabnak meg lekapcsolják néhány órára? Mit jelent ez az európai, és mit jelent az amerikai felhasználó közösségnek? A vendégünk Prezenszky Alex, a Mediator média igazgatója, aki itt van velünk. Sziasztok. Zoomon. Hello, Alex!
Volt Trump beiktatása előtt pár izgalmas nap és óra Amerikában, a szolgáltatóknak az Egyesült Államokban a TikTokot elérhetetlenné kellett tenniük egy korábbi határozat szerint, ezt a határozatot Trump azonnal felfüggesztette, ahogy beiktatták, közben a TikTok használók, az amerikai használók egyrészt elkezdett mandarin nyelvet tanulni azért, hogy így is kifejezze tiltakozását a tiltás ellen. Másrészük a Red Note nevezetű egy másik kínai social appra regisztrált. A reakciók, fejlemények közül neked mi volt a legizgalmasabb ebből a pár napból, ami Amerikában a TikTokot megingatta?
Hát rengeteg minden volt. Talán, hogyha egyet ki kell emelni ezek közül. Nyilván az is, amit te mondtál, hogy a Red Note-ra átregisztráltak, és ők ugye egy az egyben a UI-t is átvették a TikToktól, ahogy ezt betiltották egyébként. De mellette nekem a legviccesebb igazából az volt, hogy a fekete piacon, ugye, vagyis hát nem tudom milyen, a másodpiacnak is nevezhetjük az eBay-en, meg ezeken megjelentek ugye azok a telefonok, amiken még rajta vannak a TikTok alkalmazások, tehát hogy konkrétan elkezdtek vele kereskedni, mert hogy ugye az App Store-ból még mindig nem elérhető.
Mert ugye az volt, hogyha volt egy új telefonod, nem tudtad rá telepíteni a TikTokot, viszont tudtál akkor ezek szerint olyan használt telefont keresni az eBay-en, ami még rajta van.
Na jó, de hogyha le volt kapcsolva az alkalmazás, akkor mit értek el vele? Ezt mondjuk nem értem.
Hát a mostani állapot az az, hogy nincs lekapcsolva, de nem lehet letölteni a különböző sztórokból, tehát ezért vadásznak rá azok, akik nem tudom, letörölték mondjuk a nagy bánatukba egyébként, vagy azok, akiknek egyáltalán nem volt fent, vagy új telefonja van, amit mondott a Bence is. Igazából ez vicc. Egyébként erre volt még példa, 2013-ban is volt egy játék, a Flappy Bird, arra nem tudom, emlékeztek erre a szitúra, de ott keresték pont azokat a telefonokat, amiken ez az alkalmazás volt a játék, mert hogy azt is leszették a sztórokból, csak azután átment egy ilyen teljes adathalász verzióba, hogy minden telefonra ilyen programokat telepítettek, és most is ez a veszélye igazából. Tehát, hogyha másodpiacról vesz valaki ilyet, akkor simán benne van, hogy valamilyen szkembe fut bele.
Igazából kicsit lépjünk hátra, a hisztit egy kicsit próbáljuk meg távolról nézni, mekkora dráma az amerikai TikTokerek, influencerek számára, ha esetleg tényleg eltűnne az életükből a TikTok. Ott van a YouTube, ott van az Instagram, platformt váltanak, a követőiket biztos el tudják élni YouTube-on is, Instagramon is. Ez tényleg nagy baj lenne egyébként?
Az ő szempontjukból is szerintem nagy para, majd úgy is beszélünk arról, hogy a mi szempontunkból is mit jelent ez. De igazából a TikTok algoritmusa azért máshogy működik, mint a más platformoké, tehát egy az egyben nem tudnak egyből így áthelyeződni, akár egy YouTube-ra, akár egy Instagramra. Tehát az, hogy magukat a tartalmakat se ugyanúgy pörgeti az algoritmus, mint egy TikTokon, mellette egyébként a követőket se annyira egyszerű átmozgatni egy-ez egyben. Nyilván egyébként a hűséges követők úgyis átmennek egy másik felületre is.
De biztos, hogy lesz lemorzsolódás.
Pontosan, pontosan. És az még szintén ott van, hogy az algoritmus is más, de egyébként ezek a típusú videók, ezek a pörgős videók, amik TikTokon leginkább mennek, ezek azért formátumban is különböznek annak ellenére, hogy a YouTube-on és Instán is megvan a lehetőség, hogy ilyeneket töltsünk fel. Tehát, hogy azért ez elég necces nekik, igen.
Még mielőtt a reklámos vonatkozásait megvizsgáljuk ennek a helyzetnek, áruljátok el, kérlek, mindkettőtökhöz szól a kérdés, hogy ez egy jó alkalom-e arra, hogy a TikTok felhasználók, vagy közösségi média felhasználók ebben a világban, ahol mindent ilyen készpénznek veszünk, egy kicsit így átgondoljuk, vagy átgondolják azt, hogy lehet, hogy tágabban érdemes figyelnünk a világot, és kezelnünk ezeket a dolgokat, kicsit lazábban. Tehát, hogyha valaki a TikTokhoz szokott, akkor egyik pillanatra a másikra elveszítheti azt a platformot, amiből adott esetben a pénze származik. De hogy ez megtaníthatja-e a 20 éves Z vagy alfa generációs felhasználókat arra, hogy rugalmasabban álljanak hozzá ezekhez a platformokhoz?
Hát én kétlem egyébként, de azért lehet egy ilyen hatása is, vagy lehetne az is egyébként, hogy tényleg mondjuk belegondolnak, hogy esetleg van valamilyen adatvédelmi probléma tényleg az applikáció mögött, de szerintem annyira gyorsan történnek a social médiában az események, napról napra jönnek ki új platformok. Nyilván egy TikTok egy-ez egyben nem helyettesíthető, és ezzel nem azt mondom, hogy holnap készül egy új, hogyha betiltják, de szerintem a felhasználói szokások miatt nem hiszem, hogy ennyire ilyen tudatosak lennének, vagy tudatossá válnának emiatt.
Nekem ez egyébként az jutott az eszembe erről a kérdésre, amit feltettél, Viktor, hogy Oroszországban mi történt az influencerekkel, miután ugye a YouTube és a Google és a Meta is lekapcsolta náluk a monetizációt, tehát hogy nem nagyon tudtak posztolni, és pénzt meg végképp nem tudtak keresni, és azonnal kevésbé szabályozott platformok felé, konkrétan a Telegram felé mozdultak el, mert ugye a Telegramot azt egyelőre még hagyják működni Oroszországban. De térjünk át arra, hogy mi a számunkra a tanulság. Azon kívül, hogy egyébként elég izgalmas figyelni a fejleményeket, nekünk, reklámosoknak miért érdemes figyelni arra, hogy Amerikában mi történik? Olyan sok magyar felhasználó van, aki amerikai TikTokert követ, hogyha azok eltűnnek, akkor így tömegek szabadulnak fel, meg tömegek figyelme szabadulna fel, vagy azért nem ilyen egyértelmű az összefüggés?
Hát nem teljesen egyértelmű, van egyébként már nagyon sok, meg szerintem egyre többen követnek egyébként amerikai külföldi influencereket, ezt mi szoktuk tapasztalni, így ilyen körbe kérdezünk egyetemi előadásokon is, hogy kit követnek, és ott nagyon sokan az jön vissza, hogy nem magyar influencereket, hanem külföldieket, de egyébként nyilván az amerikai digitális piacnak van egy trenddiktáló szerepe, és emiatt egyébként ez nagyon fontos, ránk nézve is, hogy sok magyar és európai márka követi az amerikai kampánytrendeket, és hogyha az ottani trendek, influencer tartalomgyártási különböző praktikák eltűnnek a TikTokról, az hosszabb távon hatással lehet egyébként a globális tartalomgyártási stratégiákra is.
Konkrétan ez azt jelenti, hogy mondjuk magyar influencerek esetében is a TikTok háttérbe szorul, mert hogy azt látják, hogy mondjuk a YouTube-on vagy az Instagramon történnek az igazán izgalmas dolgok, és ehhez igazodnak?
Hát, hogyha tényleg így eltűnne, akkor egyébként benne lehetne az, hogy változik egyébként a platform stratégia is, akár a tartalomgyártóknál, akár a márkáknál is, mert nyilván egyébként az USA-t nagyon sok mindenbe követjük, még ha kicsit el is vagyunk csúszva tőlük.
Hát meg rengeteg tartalom származik onnan, amik viszont vagy hivatkozási alapként szolgálnak az igen, influencereknek igen. Itt Európában is, szóval óriási piacás neki mindenkinek, hogyha Amerikában lekapcsolnák a TikTokot.
Így van.
Hogy látod a TikTok-nak a népszerűségét, a felhajtást, a hype-ot a platform körül, hogyan befolyásolta ez a felfüggesztett tiltás? Inkább elfordulnak tőle, vagy inkább fölkorbácsolta az érdeklődést a platform iránt ez a pár nap?
Hát szerintem minden esetben, jó, 95%-ban ez általában meg szokta tolni felfele az adott applikációt, ha egy ilyen felmerül vele kapcsolatban. Itt is, hogyha jól tudom, egyébként a TikToknak a letöltései megugrottak a tiltás hírére. Nyilván itt egyébként ilyen utolsó lehetőségként próbáltak erre tekinteni.
Na, jó lesz még valamire alapon az igen, is, aki igen, esetleg nem igen. használta, gondolom.
meg nyilván van egy ilyen ellenállás is, ami ilyenkor kialakul, tehát hogy csak azért is kiállnak mellette, tehát hogy aki mondjuk nem búcsú videókba sírt, az meg mondjuk petíciókat indított ugye mellette meg ilyenek, tehát hogy abszolút nem azt látom, hogy elfordulnának emiatt, vagy amit az előbb említettem, hogy átgondolják, hogy lehet valami mögötte egyébként adatvédelmi szempontból, hanem inkább az, hogy vissza legyen állítva minél hamarabb.
Te neked mik a megérzéseid? Letelik a felfüggesztés határideje, elbúcsúzhatnak-e idővel az amerikaiak a TikToktól, vagy ezt akkora a lendület, a kiállás a platform mögött, hogy valahogyan a politika ezt meg fogja oldani?
Én elképzelhetetlennek tartom, aztán majd lehet egyébként majd erre
hivatkozunk,
hogy mekkora bírséget mondtam. Hát azt, hogy betiltják. De szerintem biztos, hogy találnak olyan megoldást, amivel egyébként a helyi adatoknak a kezelésére, akár valamilyen amerikai partnert bevonva, megtalálják azt az utat, hogy maradhasson a TikTok. Ugye korábban az Oracle-ről is volt szó, hogy velük együtt partnerségbe fogják kezelni az adatokat. Nem tudom, hogy mi lesz most a megoldás, de én az amerikai kormányzatnak is a lépéseiben nem arra következtetnék, hogy ők itt most be akarják ezt tiltani.
Hát maximum megveszi Jeff Bezos a felét, vagy Elon Musk.
Utolsó kérdésünk, te most mit tanácsolsz a magyarországi fogyasztói márkáknak? Érdemes-e ebbe a bizonytalanságba nekik jelentősebb mértékben TikTok jelenlétbe fektetni, vagy a hangsúly maradjon a YouTube-on, Instagramon és a TikTokra legfeljebb a platform sajátosságainak megfelelő mutációkat érdemes készíteni videókból?
Szerintem érdemes továbbra is használni, de talán a legfontosabb kifejezés az a diversifikáció, amit egyébként a Facebooknál is mindig emlegettem évek óta, amikor mindenki arra támaszkodott, hogy csak Facebook oldala volt. Itt a közösségi médiával és márkaként is az a legfontosabb, hogy ezeken a platformokon, amik nekünk egyébként a legjobb célt szolgálják, azokon megfelelő tartalmakkal jelen legyünk, ne egyre támaszkodjunk, hogy utána bármi ilyen hasonló helyzetben egyébként jó helyzetből tudjunk tovább lépni.
Bennem azért maradt még egy kérdés, bocsánat. Ennek az egész felhajtásnak volt-e olyan hatása akár a Metára, akár más közösségi platformokra, hogy na most akkor itt a mi időnk. Szóval volt-e bármi olyan törekvés ezen platformok részéről, amelyek erre vezethetők vissza, erre a krízisre?
Igazából, amit az elején említett a Bence, a Red Note, az nyilván egy kiugró volt a
Red nagyoktól. Note. De a nagy ismert platformokról beszélek.
Igen, a Metán belül egyébként már korábban elkezdték elnézni azokat a formátumokat ugye a TikToktól, akár a YouTube Shortsra, hogyha gondolunk, a Google esetében, a Metánál ugye a Reels formátumokra, ez Instán is, Facebookon is megvan, tehát én nem láttam ilyen külön törekvést arra, hogy most emiatt lecsapnak ott külön a felhasználókra. Ezek a funkciók igazából már megvoltak, amivel áttérhetnek, de pont ezt említettük az elején, hogy nem annyira egyszerű egyébként egy az egybe átlépni ezekre. Szóval most nem volt olyan, mint amikor a Beerre lecsaptak, hogy azonnal ellopták a funkcióját, egyébként a TikTokon belül is, a Metánál is. Itt most igazából így úgy látom, hogy inkább kivártak, vagy kivárnak.
Köszönjük a beszélgetést, Alex!
Köszönöm szépen én is!
Prezenszky Alexzel, a Mediator média igazgatójával beszélgettünk, és ez volt már a Rebrief, igaz, Bence?
Ez volt, és megint tanulságos volt.
Köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.